mert azért jelentem meg neked, hogy szolgámmá tegyelek, hogy tanúbizonyságot tegyél arról, amiket láttál, és arról, amit ezután fogok neked magamról kijelenteni. Megoltalmazlak e néptől és a pogányoktól, akikhez küldelek. Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek. Hogy az én bennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Ezért Agrippa király, nem voltam engedetlen a mennyei látomás iránt, hanem először Damaszkuszban és Jeruzsálemben, majd Júdea lakóinak és a pogányoknak hirdettem, hogy térjenek meg, forduljanak az Istenhez, és éljenek a megtéréshez méltóan. Most idáig olvastam, és ezekből a szavakból is kitűnt, hogy valóban az apostol számára Krisztus és az ő megtérése egy nagy érték, amit később a Filippi levélben így fogalmazott meg és foglalt össze. Erről énekeltünk most is, Filippi 3:8 alapján. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Ezen a konferencián, amikor a központi fogalom az értékrend, értéktrend volt, akkor úgy gondoltam, hogy egyrészt figyeljünk pénteken, szombaton arra, hogy kívülről, belülről milyen értéktrendek konfrontációban élünk, de ugyanakkor arra is gondoltam, hogy állítsunk ide egy értékrendet, egy bibliai értékrendet, és próbáljunk ehhez igazodni, és így fogalmaztam meg, hogy a lelki formálódás az egy nagy érték, amiben haladunk Isten felé, haladunk önmagunk felé is, Istennel befelé, önismeretben, önkezelésben és az embertársaink felé, emberi kapcsolatainkban. És így csütörtök este, és most a mai alkalommal, mint egy keresztbe zárva, szeretném a lelki formálódásnak ezt a felfelé irányuló oldalát venni, amikor a Krisztus ismeretben növekedünk. És nagyon fontos az, hogy valóban mozgásban legyünk. Akkor, amikor az Istennel való kapcsolatról beszélünk, akkor önként van is el kell gondolkodnunk, hogy vajon mi hogy állunk ezzel, hogy beálltunk egy befagyott helyzetbe, és jó, talán megtértünk, talán Bibliát olvasunk, de esetleg ez egy merev és rugalmatlan gyakorlattá vált, vagy ahogy gyülekezetben járunk, ahogy esetleg szolgálunk a gyülekezetben, vagy pedig itt van valami mozgás, van valami fejlődés. Én azt mondom, hogy az Úristen számára sokkal kedvesebb az, amikor valaki mozgásban van, vagy legalábbis akar mozgásban lenni és haladni, mint amikor valaki úgy gondolkozik magáról, na én már egy nagyon jó helyzetben vagyok, pozícióban vagyok itt az Istennel való kapcsolatban, ez így megfelelő. Tehát erre szeretnélek benneteket is buzdítani, meg magamat is, hogy próbáljunk erre nyitottak lenni, hogy Isten hogy formál bennünket, hogyan haladhatunk még közel felé, hiszen az apostol is itt a levélben, miután ezt mondja, hogy Krisztus a legnagyobb érték, utána később folytatja, hogy nem mondhatom, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem, ahogy ami hátam mögött van, elfeledve, egyenest a célnak nekifeszülve futok Krisztus elhívása jutalmáért. Tehát még az apostol is, aki pedig igazán, hogy mondjam, előttünk járó hitharcos volt, ő is ezt mondta, hogy igyekszem mozgásban lenni Krisztus felé. Pál apostol bizonyságtételét hallottuk itt Agrippa király előtt, és háromszor is lehet olvasni, jól emlékszem, a Szentírásban Pál megtérésének a történetét, egyet először, amikor az Abcsel 9-ben, mint egy kívülálló írja le, hogy is történt, és kétszer pedig, amikor Pál apostol maga beszél erről, egyszer egy ilyen kihallgatás formájában, másszor pedig az egyik levelében ír erről. És ahogy így halljuk ezt a történetet, hogy ő Krisztust üldöző volt, és aztán hogyan alakult az ő lelki élete, azt hitte, hogy jó irányba jár, és meg volt győződve jó lelkiismerettel, hogy ezek az emberek eltérítik az Istentől az embereket, aztán egyszer csak Krisztus megállította egy drasztikus, drámai módon is 3 napig aztán nem evett, nem ivott, míg végül Anániás eljött hozzá, imádkozott érte is, mint egy pikkelyek lehultak. A szeméről a sötétség és egy új életet, egy új küldetést kapott. Na most, amikor így Pál apostol bizonságtételét halljuk, ez valahol csodálatos, mintha ide állna Pál, a Szentírást olvastam, és próbáljuk ezt így értékelni, hogy valaki így elmondja a megtérése történetét. De neked is van történeted, hogy te hogyan tértél meg, hogyan kerültél közel Istenhez, és ez az is egy csodálatos történet. Sokszor ez hiányzik a mi egyházi gyakorlatunkból, hogy a bizonyságtételnek ezt az erejét nem használjuk ki. Vannak olyan gyülekezetek, felekezetek, ahol ezt jobban alkalmazzák, de sajnos nálunk a református egyházban én sokszor nem tapasztaltam volna, hogy valaki elmondta volna a megtérése történetét. Hát persze ennek is megvan a maga hátulütője, tehát vigyázni kell azért, ne van egy elcsépelt, meg egyfajta személyiségi határokat túlságosan átlépő megnyilatkozássá, de azért ne dobjuk ki itt a fontos dolgokat. Neked is van egy történeted, erre mennyire szoktál visszaemlékezni. És akkor, amikor visszaemlékszel, akkor meg szoktad de ünnepelni. Krisztus hogyan alakított. Talán egy ilyen drámai módon, mint az apostolt, vagy pedig lassan, mint ahogy a virág kinyílik, vagy a gyümölcs megérik, vagy mint amikor a repülőgép áthalad egy országhatáron, és ott nem nagyon lehet érzékelni, most hol van az az egy vonal, egyszer csak már látjuk, már itt vagyunk, ez már az Isten országa. Lehet, hogy ilyen volt a te történeted is. De ugyanakkor Pál apostol bizonyságtétele nem egy légüres térbe hangzott el, hanem ezt valakinek mondta. Nem csak úgy maga meditált fölötte, hanem Agrippa királynak, ráadásul nem is egy túl kellemes szituációban, mert fogolyként idézték be, és akkor na halljuk ezt a különleges foglyot. Tehát valakinek mondta. És ez a történet, a te történeted is nem csak arra szól, hogy te időnként erre visszaemlékezzél, és megerősödj abban a hitben, hogy Isten kegyelmes hozzád, és szeret téged, és magához vonzott, hanem arra való a te történeted, hogy ezt is megosszad, mint ahogy Pál apostol is megosztotta. És ahogy szól egy másik helyen az ige, hogy hirdessétek az igőt, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben. Hát Pál apostol is mondhatta volna itt a fogságban, hát most én nem teszek itt bizonyságot. Lehet, hogy a te életedben is vannak kellemetlen szituációk, amikor úgy érzed, hogy hát ez most nem valami jó dolog, most kell pont így bizonyságot tennem, de Isten felhasználhatja ezt is, és bátorítalak arra, hogy ha az apostol egy ilyen megidézésben és tárgyalásban bizonyságot tudott tenni, akkor használd fel te is, akár még a kellemetlen eseteket is arra, hogy ha Isten téged erre indít. Az apostol így buzít bennünket, hogy abban a harcban, ami nem csupán test és vér ellen folyik, nem csak gyakorlati dolgokat kell nekünk itten elrendezni, hanem lelki hatalmasságok működnek ellenünk az Isten fiai ellen, ebben a harcban vegyük fel az Isten fegyverzetét. És ebben a fegyverzetben beletartozik az is, hogy a békesség evangéliuma hirdetésének, készségének saruját. Hát én ez alatt azt értem, hogy ahogy felveszi az ember vagy a harcos a sarut, ott van benne a készség, hogy ha kell, megy, és amikor te fölébredsz, és mondd azt az Úristennek, hogy Uram, én kész vagyok bizonyságot tenni, és kész vagyok a te békességednek az örömhírét hirdetni, te készíts kaput, hogyha akarsz. Ott legyen benned a készség. Tényleg rossz az, hogyha valaki erőltetetten mondja, és hozza a bizonyságtételét, és hozakodik el az ő megtérésének történetével, de Isten azért sokszor kapukat nyit. És máig is eszembe jut az a kárpátai lelkipásztor, akit egyszer még teológus koromban látogattam meg, így mindenfelé járogatva, és mesélte, hogy milyen volt, amikor meghívták, vagy behívták a KGB irodákba, és akkor ott kellett neki számot adni bűnös dolgairól, hogy ő konfirmációs órát, meg gyerekfoglalkozás hogyan tartott, és elhatározta, hogy ő ezt az alkalmat is kihasználja arra, hogy igét hirdessen, és ennek a KGB tisztnek biblia idézeteket mondogatott, és nagy érdeklődéssel hallgatták, és Lát, milyen csodálatos, soha életében nem olvasott Bibliát, vagy nem is olvashat, és most íme, itt hangzik felé az ige, és az is érdekes volt, hogy amikor ugyanakkor kicsit meghosszabbította a távlatokat, és beszélt arról, hogy egyszer Isten ítélő szék előtt megállunk, és hogy Krisztus vére megtisztít bennünket minden bűntől, hogy mi ne a kározatba jussunk, észrevette, hogy ez a KGB-s tiszt elkezdett remegni és félni, és abban a pillanatban gyorsan berekeztette a tárgyalást, és ez többször is előfordult. Tehát hirtelen érezte, hogy itt mások az erőviszonyok. Na, tehát te is kerülhetsz kellemetlen szituációba, amikor valaki megkérdez, hogy na, mire figyelj, hogy is van ez, hogy te templomba jársz, vagy Bibliát olvasol, vagy hívő vagy, vagy hogy alakult ki. Még ezekben a kellemetlen szituációban is hirdethet az Isten igéjét, de nem csak a kellemetlen szituációban, hanem az örömteli szituációban is. Rám nagy hatással volt az, amikor a barátság evangelizáció jó gyümölcseiről hallottam az elmúlt években, és valóban én bennem egyre inkább érdelődik az, hogy az egyik leghitelesebb és leghatékonyabb evangelizáció a barátság evangelizáció. Tehát ha azt akarjuk, hogy az ember megtérjen, és utána beépüljön egy gyülekezetbe, és ott tudjon növekedni, akkor itt nem lehet csak annyit csinálni, hogy egyszer hallja az örömhírt, és utána esetleg imádkozunk érte, megadjuk a címet a lelkipásztornak, azt kész. Itt sokszor sokáig érlednek folyamatok.
Jó reggelt.
Sokszor sokáig érlelődik valakiben a hit, és egyszer valaki azt mondta, ide figyelj, én tudom, hogy évekig nem mutattam semmi érdeklődést, de hogyha te nem lettél volna türelmes és hűséges volna hozzám, akkor én nem lettem volna ma itt. Neked is vannak barátaid, és hadd kérdezem, hogy ők már hallották, hogy te hogyan tértél meg. Hát ha még nem hallották, akkor próbálj egyszer már egy olyan szituációért imádkozni, amikor nyugi van, csend van, és ez a barátod egyszer csak úgy megkérdez, ide figyelj már, te hogy van az, hogy te így csinálsz? Vagy te megkérdezed, hogy ide figyelj már, évek óta itt vagyunk barátok, de igazából én a szívem egyik legnagyobb dolgáról még nem is mondtam neked valamit. Tehát a mai ige arról szól, hogy ha te valóban értéknek tartod a Krisztus ismeretének páratlan nagyságát, akkor hát ezt oszd el mással, oszd meg mással is. Tehát Pál apostol bizonyságtételem légerős térben hangzott, hanem ezt elmondta másnak. És tegnap is volt arról szó, hogy ez mennyire érték, és sokszor az emberek kicsit kellemetlenül hallgatják azt, hogy hát minden kár és szemét. Én szerintem ezt legalábbis én úgy érzem, hogy nem úgy, én nem úgy értem, hogy na akkor minden azt mondom kár és szemét, hanem viszonyítás kérdés az egész. Hát ebben az életben rengeteg jó dolog van, és arra mind azt mondhatom, hogy hú, de klassz, csak az a kérdés, hogy ez most elhomályosítja a Krisztussal való járásomat, vagy a Krisztussal való ismeretemet, vagy pedig nem, vagy pedig megy a kettő egymással párhuzamosan is, akár még az egyik segítheti is a másikat. Tehát valóban vannak dolgok, amikről le kell mondani, vagy egész egyszerűen úgy gondolom, hogy nagyon klassz, hogy megyek, kiesik az életből, mert minden nem fér bele az életem bőröngyébe. De az a kérdés, hogy tényleg az értékrendedben a Krisztus ismerete és a vele való kapcsolatod az a legfőbb érték, vagy pedig azt mondod, hogy hát a többi azért még az mindenképpen kellene. És ha Isten látja, hogy te tudod kimondani azt, hogy ehhez képest, a Himalájához képest, valóban a gödényhalom, az, ami békészentadás mellett van, az tényleg alatta van, akkor az Úristen azt mondja, hogy ide figyelj, megengedem, hogy még az is benne legyen az életedben. Tehát így mondja Pál apostol kár és szemétnek nyilvánítok ahhoz képest, páratlan nagyságához képest minden. És az Úr Jézus beszél tegnap az előadásban, és az esti előadásban előjött, hogy hasonlítja a mennyek országának az igaz gyöngyhöz is, vagy a szántóföldben elrejtett kincshez. Neked mennyire érték? És mennyire látszik az életedben, hogy az érték? Az emese kislányom, amikor elkezdett óvodába járni, akkor annyira örült, hogy óvodába kezd járni, hogy mindenkinek ezt újságolta, még ismeretlenek, ismertnek, és azt mondta, hogy járok oviba. És látszott, hogy ez most neki egy nagy dolog. És amikor arra gondoltam, hogy hát Krisztus azt mondja, ha nem lesztek olyanok, mint a gyerekek, nem mehettek be az Isten országába. Hogy bennünk, ha tényleg érték Krisztus ismeretének páratlan nagyság, akkor mi ezzel mennyire büszkélkedünk, mennyire hozakodunk elő. Jó az, hogyha esetleg érthető emberekbe visszásságot kelt az, hogyha én rögtön azzal kezdem, hogy Krisztus megszabadított. De azért ott van-e bennem az a készség, hogy én ezt egyszer elmondjam a másiknak, és hogy ez az övé is lehetne. Ott van-e benned a készség, és igazából Isten onnan látja, hogy számodra érték, hogy ez a megosztási készség, vagy akarás, vagy szívesség, vagy törekvés mennyire van meg, vagy pedig az, hogy mennyire tudtad a gyávaságodat, a félénkségedet leküzdeni, mert sokszor azzal is meg kell küzdeni. És ennek a megosztásnak nem csak egy szomszéd vagy barátság távlata van, hanem hatalmas nagy világdimenziói is. Hála Istennek elmúlt az az időszak, amikor ezt ilyen összejöveteleket titokba kellene tartani, vagy elmúlt az az időszak, amikor hívő embereket azért mozdítottak kifejezetten és nyíltan és durván hátra, mert Krisztus hívők lettek volna. Elmúlt az az időszak, amikor börtönbe zártak azok az embereket azért, mert az ő életük körül megtértek emberek. Tehát most már nekünk lehet azzal foglalkozni, hogy másoknak elmondjuk ezt, és elmúlt az az időszak, amikor olyanról nem is álmodhatott valaki, hogy egy távolabbi népcsoport ért imádkozzon, vagy elutazzon, ahol az Úristen neve egyáltalán nem is ismert. Azért sokszor be vagyunk zárva egy túlszűk látásmódba, és azt gondoljuk, hogy hát nekünk csak itt a saját szükségeinkre kell gondolni, pedig igazából a világot tekintve vannak olyan evangéliumi sivatagban élő emberek, hogy azt mi el sem tudjuk képzelni. Hát itt evangéliumi bőség van Magyarországon, mert vannak templomok, vannak keresztény rádió, tévéadások, irodalom, nagyon jó alkalmak. Tehát azért, hogyha valaki szeretne az evangélium közelébe kerülni, akkor ezt megteheti. Viszont vannak olyan országok, népcsoportok, szinte kontinensnyi hatalmas területek, ahol evangéliumi sivatag van, sehol az örömhírnek egyetlen elérhetőségi forrása. És hatalmas néptömegek vannak, akik keresik az Isten, de nem jól, és embertelen nyomorúságba szenvednek. Pont a hitetlenség, vagy a lelki sötétség miatt. És korábban úgy gondoltunk, hogy hát mi oda nem mehetünk, menjenek a gazdag nyugatiak, vagy pedig a fanatikus koreaiak, és annyira buzgolkodnak az Úrért, és hát mi nekünk majd itt a Kárpát-medencébe legfeljebb. Hát nem csak, lehetnek most már világra is nyitott a szemünk, és ha téged esetleg indít az Úr arra, hogy eljussál egyszer egy ilyen helyre, akkor csodálatos, és légy az Úr klassz misszionárusa, de ugyanakkor lehet, hogy téged arra hívott valaki, hogy arra hívott Isten, hogy imádkozzál az ő ügyért, támogass olyanokat, akik készek egy ilyen küldetésbe menni. Tehát akkor, amikor arról beszélek, hogy Krisztus ismeretének páratlan nagysága van, és hogy ez tükröződjön az életedbe, akkor ez tükröződjön úgy, hogy megosztod a közvetlen környezetedbe, de ugyanakkor legyen kitekintésed az egész világra. Na hát így szeretnélek benneteket buzdítani, hogy ez legyen érték az életetekbe, és akkor fog még inkább fényleni, és csillogni, hogyha ezt megosztjátok másokkal, és másokat Krisztushoz vezettek. Na most a Krisztussal való járás nem mindig egyforma. Tehát akkor, amikor arra törekszünk, hogy növekedjünk az Istennel való kapcsolatunkban, Krisztus ismeretünkben, akkor azért nem szabad csapdába esnünk, és azra gondolni, hogy na akkor ez mindig egy folyamatos, hogy mondjam, honeymoon az Úristennel. Tehát itt vannak korszakok, van olyan négy ilyen korszakot, vagy időszakot neveztem meg, illetve tanultam, olvastam mástól, ami valóban megfigyelhető, és az egészséges lelkiséghez is hozzátartozik, hogy ezeket el tudjuk fogadni. Van az öröm korszaka, amikor Isten közel van, és az élet jó, most nagyon leszűkítve. Van olyan, amikor csend, amikor Isten messze van, de azért az élet jó. Aztán van a sivatag, amikor Isten közel van, amikor az élet rossz, de Isten azért közel van. És ugyanakkor van az Istenne való járás olyan is, amikor sötétség van, és az élet is rossz, és Isten is messze van. És ezekből ki lehet kerülni, és a Bibliában, ha figyelünk hitharcosokat, azok átmentek ezeken a korszakokon, tehát ne essünk abba a hibába, hogyha véletlenül magunkat sivatagba találjuk, és Isten ugyan közel van, de az élet rossz, akkor azt gondoljuk, hogy valami baj van. Hát ezeken át kell menni, és kérni kell Istent, hogy segítsen bennünket át. És ahogy mondtam azt, hogy szükséges, hogy mozgásban legyünk, ez a Szentlélek munkájának az eredménye. Nem a vitorláshajó nem magától megy előre, hanem úgy, hogy felvonják a vitorlákat, és utána a szél fúj. Hát nekünk is az a dolgunk, hogy vonjuk fel a vitorlákat, a lelki odafigyelés és a készség vitorláit. Ez lehet sokszor egyfajta visszafogottságban történet, egy visszafogottságban, amikor az ember magányt választja, vagy a csöndet, vagy a böjtet, takarékosságot, vagy tisztaságot, vagy titoktartás, hallgatás visszafogottságát, és ebben is mozdíthat Isten előre, vagy pedig lehet aktivizálódni és tevékenykedni, amikor az ember tanulmányozza a Szentírást, hogy Isten tiszteletre jár, együtt ünnepel a többiekkel, szolgálatot végez, imádkozik, közösségben van, bűnvallást végez, vagy az engedelmességben próbál előre lépni. Tehát ilyen módjai vannak annak, hogy a lelki vitorlákat fölvonjuk, és kívánom, hogy az Úristen szent lelkének szele valóban vigye a ti életetek hajóját csodálatos utakon. Isten áldjon meg benneteket, imádkozzunk. Uram, köszönjük, hogy veled járhatunk, és páratlan az a nagyság, amivel mi büszkélkedhetünk, és amivel te elhívtál bennünket, ismerhetünk téged, és köszönjük, hogy ez az ismeret egy csodálatos ismeret, nem csak egy lexikális tudás, hanem ez egy olyan ismeret, ami a legnagyobb szeretetre utal, és közösségre. Kérünk, vezess bennünket, és ott, hogy amit értéknek gondolunk, az értékké váljon, és vezess minket a mi bizonyságtételünkbe, és hadd lássuk azt, hogy a Krisztus ismeretének a dicsősége és öröme felragyog nem csak a mi arcunkon, hanem körülöttünk levők és messzebb levők arcán is. Amen.